Jellemzően úgy kezdenek el vállalkozni sokan, hogy a családban nem volt vállalkozó, és a baráti körben nincsenek vállalkozók, és a barátok és a családtagok a saját félelmeiket nyomják rá a vállalkozni vágyóra, hogy de nem fog sikerülni, nem igaz, hogy nem félsz, hogy adhatod fel a biztosat a bizonytalanért, és közben ez az ő realitásuk, nem pedig annak a vállalkozni vágyónak a realitása, aki mondjuk elkezdte megtapasztalni, hogy a marketingnek mekkora ereje van, és hogy egyébként ő számíthat magára, van annyi szaktudása, van annyi kreativitása, van annyi affinitása ehhez, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Soha nem mulasztom el azt, hogy megnézzem, hogy mit rontottam el. Mert ha jön ilyen komment, akkor valamit lehetett volna jobban. És nekem ez nem fáj, hogy valamit lehetett volna jobban, és mindegyik esetből szoktam tanulni, hogy oké, akkor ezt biztos kommunikálhattam volna egyértelműbben, mert nem születtek volna ilyen kommentek. Ha csak arra gondolok, hogy mondjuk nálam szerintem mekkora jelentősége van annak, hogy én mennyit dolgoztam a stabilitásomon, hogy mondjuk kész receptek voltak a fejemben arra, hogy ha engem egy ilyen helyzetben nehézség ér, akkor úgy fogom kezelni, ez nagyon megérte. Most van egy vágyam, hogy egy szakmai közösséget felépítsünk, ahol együtt alkotunk, és mondjuk egy ilyen 5-8-10 fő közösen dolgozzon azon, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, mármint is szakemberek. Most nagyon ígéretes, hogy együtt számunkra is élvezhető módon tudunk egy csomó embernek segíteni.
Sziasztok, én Dallo Zoltán vagyok, és ebben az interjú sorozatban jellemzően sikeres vállalkozókkal és vezetőkkel beszélgetek, akik megosztják velünk a sikereik titkát, illetve mindent, amit tanultak és tapasztaltak a vállalkozói út során. A mai beszélgetés azt gondolom, hogy nagyon érdekes és hasznos lesz mindenkinek, aki vállalkozás indításban gondolkozik. A vendégem Knapek Éva, klinikai szakpszichológus lesz, az Önazonos Vagyok klubnak az alapítója, illetve ismerhetek onnan is, hogy az Amiről Nem Beszélünk podcast házigazdája, illetve az elmúlt 3 évben, amit a vállalkozását elindította, több mint 100 000-en követik már az Instagramon, illetve a TikTokon, úgyhogy bizonyára ti is találkoztok már valamelyik értékes lapozós posztjával, vagy rövid videójával. Munkáját már az indulás után egy évvel díjazták a Business to Woman kommunikációs nagy díjával, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg érdemes figyelni azokat a gondolatokat, hogy hogyan is indultál a vállalkozói úton. Jó szórakozást!
Hogyan jutottunk el oda, hogy Knapek Évát ma nagyon sokan ismerik a közösségi médiából, a posztjaidat olvassák, megosztják, behívnak tévébe, rádióba, ezekben a témákba, hogy indult neked ez az út és ez a személyes márkaépítés, ami most látszik belőled.
Ez nem személyes márkaépítésnek indult. Én úgy képzeltem ezt el, hogy nyilván jó, ha egy picit kommunikálok a social médiában arról, amihez értek, mert akkor majd mindig lesznek klienseim, vagy könnyebben lesznek klienseim. Azt tudtam, hogy nem szeretnék alkalmazott maradni, és még alkalmazotti koromban elkezdtem egy kicsit előkészülni erre. És ami aztán ebből egy 3/4 év után látszott, az nem volt az elején a céljaim között. De 3/4 év után elkezdett látszódni, hogy úristen, ebből lehet, hogy 10 000 követő is lehet. Aha. Az addig egyáltalán nem volt a realitásomnak a része amúgy.
És mi volt a titka szerinted ennek a gyors, relatív gyors sikernek azért?
Hát én ezen már nagyon sokat gondolkoztam. Azt hiszem, hogy egyrészt az, hogy a célközönség, akit én meghatároztam, mert akkor ebben már benne volt egy tudatos építkezés, hogy konkrétan kiknek szeretnék kommunikálni, ehhez kellett előtte marketinget tanulnom, tehát nem magamtól voltam ilyen okos, hanem elmondták, hogy kell választani egy szűkebb témát, amire specializálódunk, ez nekem adott volt a saját kutatási területem miatt, és szerencsére olyan dolgokról tudtam kommunikálni, ami nagyon betalált a célközönségnek, mert őket megismertem, hiszen hát velük dolgoztam a gyakorlati munkám során, és emiatt tudtam számukra olyan dolgokról beszélni, ami tényleg a mindennapokban érintette őket, ez az egyik. Ha meg személyes oldalról kell megközelítenem, akkor azt gondolom, hogy még hogyha bármilyen furcsán is hangzik, és szerintem tényleg belejátszik ebbe az egészbe az, hogy sokat foglalkoztam azzal, hogy én hogy vagyok, és hogy igyekszem nagyon önazonosan építkezni, meg nagyon önazonosan kommunikálni, amihez kell az, hogy felmerem mondjuk vállalni magam. És ebben, hogy felmerem magam vállalni, vagy amennyire felmerem magam vállalni, sok önismereti munka van már a hátam mögött.
Kávé el is érkeztünk az egyik nagyon érdekes ponthoz, hogy tényleg kezdővállalkozóknál miért van az, hogy ennyire nehezen indul meg? Hogy nem merünk kilépni, nem merünk kitenni tartalmat, félünk attól, hogy mit fognak gondolni erről az egészről. Benned nem volt ilyen blokk, ilyen gát, hogy úristen, most ki mit fog ehhez szólni? Illetve, hogyha igen, akkor ezt hogy lehet tényleg átlépni? Mert nagyon sokan látom, hogy szeretnének kommunikálni, szeretnének márkát építeni, van valami üzenetük. Visszagondolok, igazából 5-6 évvel ezelőtt én is úgy indultam el, hogy így alig mertem feltölteni az első YouTube videómat, mert hogy úristen, ez tök béna lett, és hogy ezt mit fognak szólni hozzá. Ugye van erre valami jó recept, hogy ezen hogy lehet átlendülni?
Úgy kezdted, hogy volt-e blokk vagy gát. Blokkot nem gondolnám, hogy tapasztaltam, mert akkor szerintem el sem kezdtem volna, vagy nagyon döcögne. De végigfutottak ezek a dolgok az én fejemen is, hogy majd mit fognak szólni. És akkor egy idő után rájöttem, hogy elsősorban lehet, hogy arra voltam kíváncsi, hogy majd a szakma ezt validálja, vagy nem. És nem arra, hogy a leendő vagy potenciális ügyfelek validálják. És ma, tehát kb. Most van egy éve, hogy elkezdtem célzottan vállalkozókkal dolgozni ezeken a témákon, mert hogy mondjuk én keresztül mentem a saját utamon, és láttam, hogy mik a döccenői ennek, milyen lélektani folyamatokkal jár, és szakmailag folyamatosan tudtam reflektálni arra, ami velem történik, mert nem csak átéltem, hanem értettem is, és kínáltam egy olyan megoldást, hogy akinek ez nehézség, annak próbálok, vagy szívesen segítek, és ezért egész sok vállalkozóval beszélgetek ezekről. Ma is fut egy ilyen csoportom, és azt látom, hogy nekik is ez a nagyobb kihívás, hogy a szakma mit fog szólni, hogy ők máshogy kommunikálnak, hogy az eddigi üzletmenethez képest mondjuk más típusú vállalkozásba kezdenek, mondjuk alkalmazotti lét helyett vállalkozásba, mert ez is furcsa néha. Néhány szakmában már ez is eretnekségnek számít, és ez egy idő, míg az ember ezt le tudja tenni, hogy igazából nem a szakmának kommunikálok, hanem a leendő ügyfeleimnek.
Hát mi ugyanezt tapasztaljuk, ami sokszor akár ügyvédeknél, adótanácsadónál, könyvelőnél, ahol tényleg igazából hasonló a tiédhez, hogy ha nagyon-nagyon szakmai vagy, akkor nem fog megérteni a célközönség. Ha nagyon egyszerűen fogalmazol, akkor a szakma megy neked, hogy tényleg ebbe is ezt az arany középutat eltalálni talán nem, hogy legyél is szakmai, de értsenek meg, akihez kommunikálsz.
Igen, és ez szerintem tényleg kihívás. És azt gondolom, hogy egy ponton túl elkerülendő vagy elhagyandó, hogy a szakma bele fog állni, mert hogy tényleg nem lehet olyan szakmaisággal beszélni laikusoknak a szakmánkról, hogy ne tudjon belekötni a szakma. Tehát igazából az én leegyszerűsítéseimbe is bele lehet kötni szakmailag. Tudom, hogy mit miért hagyok ki, mert hogy azt már feleslegesen bonyolítaná az ügyfél, vagy leendő ügyfél, vagy érdeklődő számára, és magamban megfogalmazódik, hogy ebbe vagy abba vagy amabba, hogy lehetne belekötni, de ha ezt nem engedjük el, akkor az első posztjaim azt gondolom, hogy tele voltak például idegen kifejezésekkel, és ezt visszakaptam, hogy ezt ne. És akkor aztán én kiírtam egy posztot nagyon régen, lehet, hogy már nincs is kint, az is lehet, hogy már leszettem, fogalmam sincs, hogy rájöttem, hogy ez nekem egy nehézség, és hogy most itt akkor kijelentem, hogy én nem a szakmának kommunikálok. Tehát, hogy a posztjaim nem a kollégáknak szólnak, ami azt gondolom, hogy meghatározta onnantól, hogy hogyan tudok egyre egyszerűbben fogalmazni.
És szerinted, oké, most beszéltünk a kommunikációról, meg így a kilépni a nyilvánosság elé, de hogy mit mondhat, hogy nagyon sok ilyen vállalkozói kihívással találkoztál, és hogy átéltette is ezeket, hogy mit tapasztalsz, hogy mik szerinted a leggyakoribb kihívások, elakadások, így akár ezen túl is, így mondjuk az első pár évben vállalkozóknál?
A negatív visszajelzés kezelése, meg a bántó kommentek, és ennek nem kell a szakmabeliektől jönnie, hogy ez fájjon, meg megviselje az embereket, és nem is biztos, hogy mind megvisel, de nagyon sok mindentől függ, hogy mennyire érint meg, de hogy egy-egy akkor is be tud találni, ha mondjuk a nagy része nem, és hogy ezt hogyan lehet kezelni. Nekem mondjuk erre van egy elég tudatosan felépített, nem is tudom, lépés sorozatom, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt végig gondolom, és akkor helyre teszem magamban, és mondjuk ebben szoktam segíteni, de az is, hogy a környezet nem támogat. Tehát, hogy jellemzően úgy kezdenek el vállalkozni sokan, vagy hogy a többség úgy kezd el vállalkozni, hogy a családban nem volt vállalkozó, és a baráti körben nincsenek vállalkozók, és a barátok és a családtagok a saját félelmeiket nyomják rá a vállalkozni vágyóra, hogy de nem fog sikerülni, nem igaz, hogy nem félsz, hogy adhatod fel a biztosat a bizonytalanért, és közben ez az ő realitásuk, nem pedig annak a vállalkozni vágyónak a realitása, aki mondjuk elkezdte megtapasztalni, hogy a marketingnek mekkora ereje van, és hogy egyébként ő számíthat magára, van annyi szaktudása, van annyi kreativitása, van annyi affinitása ehhez, hogy ő ezt meg tudja csinálni.
És nem véletlen, hogy tudatosan keressük azokat a közösségeket, klubokat, társaságot, aki előre visz, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon erős faktor. Az ötlet, hogy mivel foglalkozzak, az mennyire, vagy egyáltalán az, hogy jó vagyok-e benne, akkor az, hogy ez túl sok lehetőség, én azt tapasztalom még a mai világban, hogy tényleg felcsukom az internetet, bármi lehetek, viszonylag rövid időn belül bármilyen szakmát meg tudok tanulni, de hogy miért az legyen, és hogy tudok kitartani mellette?
Igen, az impostor szindróma az egy klasszikus probléma, hogy akkor én eléggé értek-e a szakmámhoz, de ez összefügg azzal, amit eddig mondtunk, hogy majd mit fog szólni a szakma validálja egyáltalán, de a saját magunkban való bizonytalanság is megjelenhet. Meg nem csak az, hogy mit válaszok, hanem amikor valaki annyira tehetséges és ügyes, hogy akármilyen karrier útba fogna, mindegyiket sikerre tudná vinni, és hogy neki elköteleződni egy út mellett, hogy azt gondolom, hogy te is tudod tapasztalatból én is, hogy nagyon csábító egy csomó irány, és nagyon nehéz megérteni, vagy leginkább a saját bőrünkön értettük meg, hogy nem szabad egyszerre sok felé fókuszálni, mert az igazából az lesz, hogy a több próbálkozásból mindegyikre kevesebb energia jut, és hogy erre mondják klasszikusan, hogy a kevesebb több. De ezt szerintem a legtöbb vállalkozónak magának kell. Tehát hiába halljuk, magának kell megtapasztalni.
Nagyon nehéz nemet mondani. Azért az biztos, igen. Nem? Neked is mennyi ilyen shiny objected van, mennyi ilyen nagyon jónak tűnő lehetőség, amivel amúgy érdemes lenne foglalkozni, de akkor leveszed a fókuszt a fő dologról.
Igen, én ezt 2023-ra döntöttem el. Tehát 22 utolsó negyedévében folyamatosan ez zakatolt a fejembe, hogy 23-ban egyetlen fókuszom lesz. És ez egy nagyon tanulságos év volt, mármint a 2022-es év, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik rajtam kívülálló dolgok voltak, amikből ez következett, de hogy nyilván az én döntéseimnek a következményeként is megtapasztaltam azt, hogy nem jó többfele fókuszálni, bármilyen ígéretes. De ezt én tényleg azt gondolom, hogy én nem sok olyan vállalkozót láttam, aki ezt elhitte, hogyha sok lehetősége volt, elhitte előre másnak, és nem tapasztalta
mindenki
meg.
Több dologgal kezd, igen. De ha az igazán sikereseket megnézed, akkor tényleg ilyen egy-egy dolguk van. Erről a minicéremtől az Egerszégi Krisztián mondta azt, hogy meg szoktam kérdezni majdnem mindenkit, hogy mi a B-terv. Ha lenne B-terv, akkor nem hinnék eléggé az A-ba, hogy azt kell csinálni. Ez is tök jó. Vagy a Billingónak a vezetője az Albert, ő meg úgy fogalmazott, hogy van B-terv, de a Billingón belül van a B-terv is. Tehát, hogy azon belül nyitja ki a szolgáltásokat mondjuk adott esetben, és nem valami új dologba kezd. És nagyon érdekes, hogy én is, ha visszagondolok, hogy nekünk a Covid segített abban, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk csinálni, mert nem tudtunk rendezvényt, egy csomó mindenre nem volt lehetőség a lezárások miatt, és amikor csak emiatt, ugye csak az ügynökségre fókuszáltunk, igazából ott kezdett el nőni igazán. Tehát, hogy ebbe tényleg van valami.
Igen,
nehéz nemet mondani.
Igen, de ehhez idő kell, én azt gondolom, meg a tapasztalat, és szóval nem az a fő kérdés szerintem, hogy jaj, mivel fogjak, hogy sikeres legyen, hanem hogy jaj, a rengeteg lehetőségem közül mivel fogjak, mert akiben megvan az affinitás, az azt gondolom, hogy sok mindent meg tudna csinálni. Ha most kivennék alólad az ügynökséget, te két hónap múlvára legkésőbb, most mondtam valamit, elő tudnál állni egy új vállalkozás ötlettel, és azzal is tudnád, hogy indulj el, hogy sikerre vidd, mert hogy azért ennek a metódusa, a gondolkodásmódja, a mögöttes stratégiája, az már a fejedben van. Tehát, hogy...
Talán igen.
De, hát szóval javíts ki, ha tévednék, de hogy szerintem ehhez olyan skillek kellenek, ami átvihető lehetne más ötletekre is.
Szerintem igen. Én sokszor szoktam azt mondani, hogy igazából az, hogy mit csinálunk, az kb. A fele. De hogy ahogy csináljuk, és ez, amit mondasz, a körítés, a rendszer, a folyamatok, az emberek, a brand, tehát talán ez legalább annyira fontos, mint az, hogy effektív mit csinálunk, mert azért most azt is be kell látni, hogy az, hogy megnyomni a felvétel gombot, meg ezt beállítani, azt sokan meg tudják csinálni, de talán te is azt megtapasztalod, hogy nem tudom, tényleg az előtte, utána, ami történik, ahogy fogadjuk a vendégek, stb. Tehát ez szerintem legalább annyira fontos, mint hogy itt most mi történik.
Igen,
és talán ez még nehezebb, mert ez az emberi tényező sokszor.
Meg ami meg a többségből hiányzik, az szerintem a kötelességtudat, vagy elköteleződés amellett, amiben beleáll az ez iránt vállalt felelősség. Tehát, hogy azért ezekbe a döntésekbe felelősen bele kell állni, a következményeit is vállalni kell, és ehhez kell egy szorgalom, hogy a megvalósítás ott legyen az ötletek mellett, mert lehet ezer nagyon jó ötletem, ha nem kezdem el megcsinálni, akkor nem tapasztalom meg az eredményét, és nem fog visszajönni sem anyagilag, sem pozitív visszajelzésben, és én azt gondolom, hogy a rengeteg ötlet és tanulás megvalósítással együtt éri meg igazán. Engem meglepett, amikor visszajelzéseket kaptam arra vonatkozóan, hogy milyen gyorsan valósítok meg. Tehát, hogyha kértem tanácsot, nem tudom, hogy lehet-e mondani a nevét, hogy hol. Szerintem ha lehetős. Kértem tanácsot a GoToMarketingben, akkor kaptam visszajelzést fél óra múlva, hogy úristen, Éva, te már ki is tetted az oldaladra? És ki? Mert hogy azért kértem a tanácsot, hogy gyorsan meg is csináljam. És én általában gyorsan akcióba fordítom, amit kitalálunk. Akár más vállalkozókkal, akár most már azt mondhatom, hogy a cégen belül. És ez kulcs. Tehát, hogy én egy fél évig tanultam a marketinget, de utána mindent megcsináltam. És emlékszem, hogy egyszer Markovics Béla kérdezte meg, hogy csináltam ezt, amit csináltam, hogy szeretnének ők is egy bizonyos céggel sikereket elérni az Instagramon, meséljen már el, üljünk le egy kávéra. És akkor elmeséltem a titkot. Megnéztem a videókat, a GoToMarketing, és megcsináltam. Uh-huh. És akkor azt mondta, hogy ja, hát igen.
A megcsinálása nehéz.
Igen. Meg hát nem csak az, hogy az a nehéz, hanem hogy igen. Hát való igaz, ezekben nincsenek titkok, hanem hogy meg kell csinálni.
Csinálni kell. Szuper. Ami nagyon érdekelne még a tartalomgyártás, hogy eleve az, hogy ugye az Instagram volt a fő irányod, hogy miért pont az, meg abba példa tudtál fókuszálni, és ott akkor csak azzal foglalkoztál, vagy mellette azért ugyanúgy mindent töltöttél, tehát miért az Insta, és hogy így mi volt például, hogy a hozadéka, hogy az Instagramot választottad elsőnek?
A célközönséghez igazítottam.
Aha.
Tehát amikor megfogalmazódott bennem, hogy kiknek szeretnék kommunikálni, akkor nem volt kérdés, hogy őket leginkább az Instagramon fogom megtalálni. Most már egyébként ez nem feltétlenül igaz, mert ez a közönség is egyre jobban megtalálható például a TikTokon is. Nagyon különbözik a közönség felépítése a TikTokon az Instagramtól. Az Instagramon van egy olyan bázis, aki azt gondolom, hogy noha lassabban épült, de sokkal inkább elkötelezett bázis. Most nem csak a sajátomra gondolok, hanem bárkire, aki Instagramon felépített egy közösséget maga körül, az tapasztalja, hogy egy sokkal elkötelezettebb, érdeklődőbb, sokkal inkább az értő olvasáson alapuló kapcsolatok alakulnak ott ki, és egy olyan bázis alakulott ki, míg mondjuk TikTokon lehet, hogy tényleg csak a gyors tartalomfogyasztás, de hogy nincs kötődés, nincs feltétlen. Hát eleve a tartalom igen. Sokkal rövidebb, annak a feldolgozása is sokkal rövidebb, szóval igazából szerintem egy olyan követőbázist felépíteni, aki tényleg kíváncsi a hosszabb mondani valódra, azt még mindig könnyebb Instagramon. De lehet, hogy tévedek.
És te hogy kezelted például a visszajelzéseket? Mondtad, ugye visszakapcsolódunk ide, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, tehát amikor te kaptál mondjuk valami negatívat, erre van valami jó best practice, hogy érdemes kezelni?
Nekem van. Meg egyébként én erre számítottam előre, tehát hogy úgy mentem neki, hogy tudtam, hogy ettől tartok, és hogy ezen én már előre is gondolkoztam. Szóval, hogy egyrészt nem lehet szerintem megúszni azt, hogy az első ilyen nagyon húsba vágóan megfogalmazott negatív komment az megállítson és elgondolkoztasson. Ezzel nem kecsegtetnék senkit, hogy előre fel lehet készülni, hogy leperegjen, hanem arra lehet felkészülni, hogy akkor mit kezdjek vele, és az én módszerem az, hogy egy vigasztaló attitűddel én megkeresem az én egészséges felnőttemet segítségül hívva, megkeresem azt, hogy hol fáj ez az én belső gyerekemnek, hogy milyen bizonytalanságra tapintott rá, és akkor most lelepleződik a pszichológus, hogy jó, hát még neki is van bizonytalansága. Igen, minden embernek van bizonytalansága. És hogy megnézem, hogy hol is van ez a kérdés, hogy akkor én nem vagyok elég jó, hogy akkor ez egyébként miről is szól, és behívom az egészséges felnőttet, és felsoroltatom magammal, hogy mennyi mindent cáfolja ezt a kérdést, és akkor rájövök, hogy ennek nincs realitása, és meg tudom magam nyugtatni.
Egy kis objektíven megnézed a pozitív oldalt, hogy amúgy mennyi mindenben meg tök jó vagy, és akkor ő volt a 100-ból 1 mondjuk.
Ezután viszont, miután mondjuk az egészséges felnőttemmel tényleg kedvesen megvigasztalom magam, nálam sosem marad el, hogy végig gondoljam, hogy oké, de mi volt benne a rossz, hogy így betalált valakinél, hogy az a valaki azt gondolta, hogy így kell visszajelzést adni. Tehát, hogy soha nem mulasztom el azt, hogy megnézzem, hogy mit rontottam el. Mert ha jön ilyen komment, akkor valamit lehetett volna jobban. És nekem ez nem fáj, hogy valamit lehetett volna jobban, és mindegyik esetből szoktam tanulni, hogy oké, akkor ezt biztos kommunikálhattam volna egyértelműbben, mert nem születtek volna ilyen kommentek. És még ha mondjuk a 90% érti is, és nem köt bele, akkor is azt mondom, hogy minden egyes ilyen helyzetből érdemes levonni a tanulságot, és ha oda jutok, hogy oké, olyan nagy hibát nem követtem el, vagy hogy ez még így a saját hiba határomon belül van, akkor elengedem, és ha úgy látom, akkor azt mondom, hogy megfogadom magamnak, hogy ezt legközelebb jobban csinálom. Aha,
de
és
hogy
ilyen
akár
volt.
Bele is elsz egy beszélgetésbe, vagy...
Bele, abszolút bele, vagy tudok bocsánatot kérni.
Függ attól is, hogy mi az indítéka, hogy milyen stílusban, akkor mennyire építő jellegű, hogy írja a kommentet, nem? Mert aki csak úgy adodob valami csúnyát, az nem biztos, hogy így épít bármit, vagy hogy van jelentősége mondjuk azzal foglalkozni.
Egyrészt van, ahol nem éri meg, de nekem az a stratégiám, hogy egyszer megpróbálom. És megnézem, hogy nyitott-e a kommunikációra, van-e itt párbeszéd. Mert ha nincs, akkor másodjára nem foglalkozok vele. Tehát, hogyha a válaszból azt ítélem meg, hogy ez igazából nem azért van, hogy mi ezt megbeszéljük, és hogy közös nevezőre jussunk, vagy én belássak valamit, vagy megértsek valamit, hanem csak oda akarta szúrni, akkor nincs reakció a részemről, akkor azt ott hagyom. De amikor azt látom, hogy van párbeszéd, akkor én igyekszem nagyon sokat tanulni ebből, és hogy jöttem már rá így kommunikációs hiányosságokra, és figyeltem oda, hogy legközelebb mondjuk ezt kiemeljem az elején, vagy formálta azt, hogy hogyan tálalok egy témát, mert láttam, hogy bizonyos rétegnek hogy fogadható be nehezen. És szerintem erre érdemes odafigyelni. Van egy ismerősöm, egy távol ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő elolvas mindent magáról, például a Redditen. Nem feltétlenül gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell csinálni, vagy tényleg ez a legjobb módszer, de abban van igazsága, hogy lehet, hogy ott olyan kommentek születnek, hogy noha bántó módon van megfogalmazva, de sok igazságot tartalmaznak, és hogy ő onnan megtudhatja, hogy miben kell fejlődnie. Én azt gondolom, hogy a visszajelzéseknek vannak ennél reálisabb, összetettebb, komplexebb, jobb forrásai, de abban nagy igazsága van az ismerősömnek, hogy nem biztos, hogy attól, hogy rosszul esett a stílus, nem érdemes elgondolkozni azon, hogy miben lehet fejlődni, és akkor gondolok itt olyanra, hogy amikor megkaptam egy interjú kapcsán, hogy látszik, hogy az interjúztató jobban ért ehhez, mint én, meg felkészültebb, akkor tényleg leültem és végiggondoltam, nem azt, hogy nem vagyok felkészült, mert azt tudtam, hogy nem igaz, hanem hogy mit csináltam, amiért ez nem jött át. És hogy akkor hogy kell ezt úgy kommunikálni legközelebb, hogy ne ez jöjjön le. És hogy tényleg rosszul kommunikáltam.
Tényleg az biztos, az nagyon érdekes, hogy azért ebbe az egész ilyen publikus életben, vagy az, hogy tényleg azért sok tartalom kimegy, sok mindenről írunk, sok mindenbe belelátnak, sok mindenbe bele lehet kötni, tehát hogy tényleg azért ezt meg muszáj tűrni, mert hogy mindig is lesz ilyen valamilyen szinten. Én azt néztem mindig, hogy a legismertebb youtuberek például. Nekik is, ugye most már a dislike-oknak a száma el van tüntetve a YouTube-on, hogy nem tetszik, ugye lefelé mutató kis jelecske, most csak a lájkok száma látszik. Pontosabban az adminok látják csak a saját dislike-jaikat, de publikusan nem. És hogy korábban ugye ez kint volt, és majdnem mindegyik komoly nagy youtubernél, ahol tényleg sok év munkája benne van, ott is megfigyelhető volt, hogy ilyen 3-5-10% az mind negatív volt. Nyilván, hogyha ez átbillen, és ugye 90% negatív, akkor tényleg el kell gondolkozni rajta, hogy jó dolgot csinál az ember, vagy jó helyen van-e, de hogy mindenkinek megvan ez. És én is mindig azzal így nyugtatom magam, hogy ki van 600 videón körülbelül ugye a YouTube-on már, de hogy a többség az ilyen 95-98% pozitív visszajelzés, és hogy ez mennyire van úgy, hogy a negatív komment az nem is biztos, hogy rólad szól, hanem inkább róla, azt mennyire gondolod így, hogy az ő lelki állapotáról szól az a negatív komment?
Én ezt úgy szoktam megkülönböztetni, hogy megfigyelem a stílusból, a visszajelzés módjából, hogy a másik vajon egészséges felnőtt én állapotból adta-e azt a visszajelzést, vagy valamilyen frusztrált, kevésbé egészséges önérvényesítési módból. És hogyha mondjuk egy dühös gyerek, vagy egy feljogosított felnőtt stílusában kommunikál, akkor tudom, hogy ebben nem konstruktivitás volt, és hogy valamit nála is megérintett, és hogy ez az ő sztoria is. Attól még a kritika amúgy lehet jogos. És attól még azon el szoktam gondolkozni, hogy azon lehet, hogy tényleg kell javítanom. Az, hogy milyen stílusban, vagy mennyire dühítette fel, az azt gondolom, az ő történetébe beleágyazottan is értelmezhető, vagy hogy elsősorban abban, vagy azzal együtt kell nézni. Viszont mondom, én nem szoktam azt kikerülni, hogy végig gondoljam, hogy...
Mi a jogos része?
Aha. Ehhez szerintem azért viszont tényleg kell egy addig megvívott önbizalom, amiért megdolgoztál magadban, magadon belül, mert azzal szembenézni, hogy egyébként tényleg elrontottam valamit, meg kevés embernek komfortos. És én egyébként ezzel komfortos vagyok, tehát nekem soha nem az a nehéz, hogy elrontottam.
Hát alázottal lesz az egész, igen, az a lényeg. Aha.
Nekem az szokott néha nehéz lenni, hogy miért ilyen stílusban, azért az még nekem is rosszul tud esni.
Hát igen, mert ugye túl demokratizálódott a social media, és hogy bárki odaírhatja a véleményét, azért ez talán régen nem volt ennyire könnyű. Most azért ez nem tart sem eddig oda
névtelenül
gondolatot ráadásul, igen, igen. Vagy álprofila, vagy bármivel.
Amivel nincs baj, mert egyébként meg egy csomó nagyon káros tartalomhoz tök jó, hogyha oda lehet kommentelni azt, hogy ez hogyan nem kéne, vagy... De sajnos ez ettől függetlenül nem fogta vissza azt, hogy mennyi káros tartalom van az interneten.
Igen. De akkor azt szerint azt kimondhatjuk, hogy azért ennek a mostani sikereinek azért nagyon nagy mértékben meghatározója volt így a közösségi média, és hogy az alapja, és hogy az, hogy kiléptél és elkezdtél tartalmat gyártani, az a, és relatív gyorsan is, mert azért ez ilyen 2-3 évről beszélünk, ugye, hogy azért most már ismernek nagyon sokan.
Egyértelmű. Tehát én azt gondolom, hogy social media nélkül nem itt tartok. Nem tudom, mások korábban 20 éve, hogy kezdtek karrierépítésbe. Tehát most mondok valamit,
hogy... Újságkérdetés, nem?
Igen, vagy hogy... Szóval, hogy mondjuk Tari Anna Mária, hogy lett egyszer, csak azt láttam kamaszként, pont ma jutott eszembe. Szerintem lehet, hogy láttam az utcán. Hogy emlékszem, hogy mennyire imádtam hallgatni őt. Gyerekként néztem a tévében, vagy kamaszként, hogy nyilatkozik a reggeliben, nyilván soha nem gondoltam, hogy egyszer majd ott fogok én is ülni. És ugye nem tudom, hogy hogy került oda, vagy hogy kezdte, tehát ezt sem tudom képzelni, ezt social media nélkül.
Ami nagyon érdekes szerintem még így, hogy alapvetően egy olyan szakmában vagy, ahol nyilván így rád épül minden, hogy változott így akár így évek alatt az üzleti modell, a tevékenységet, hogy amivel elkezdtél, és hol tartasz most, erről mesélsz egy kicsit, hogy így, hogy az üzleti része hogy alakult, és hogy épül most föl a rendszered?
Igen, hát úgy kezdődött, hogy csak a magánrendelésben gondolkoztam, és az hamar fel is töltődött, és aztán, ahogy látszott, hogy ez túlmutat azon, amit az elején elképzeltem, mondjuk érdeklődésben, meg bejelentkezésekben, akkor egy ponton elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit csináljak ezzel a rengeteg bejelentkezéssel, vagy hogy én vagyok a legnagyobb őrült, hogy ennyi bejelentkező érdeklődőt küldök el, és nincs semmi kínálatom, amivel tudnék nekik segíteni, mert hogy már nem tudom vállalni őket egyébként.
Mert ezért csináltad, hogy minél többen találjanak meg, és akkor meglett.
Igen, csak nem, erre nem számítottam. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, hát én egy csomó mindent az egyéni üléseken ezerszer elmondok. Hát mi lenne, ha ezt egyszerre több ember hallgatná meg? És akkor így jöttek a workshopok, hogy havonta egyet-kettőt, vagy egy hónapban mondjuk megtartottam az összeset, amire volt kész mondjuk ív a fejemben, és akkor mondjuk 10-12 embernek ezeket megtartva láttam azt, hogy hatékonyabban is lehet segíteni, mert hogy tényleg ismétlem, amit szeretnének tőlem hallani az emberek, vagy amiben hozzám jönnek segítségért, az nem annyira egyedi, mint amennyire egyedinek gondolják magukat az emberek. És akkor lehet azzal vádolni, hogy akkor rutinból dolgozom, de hogy univerzálisak a problémáink. Uh-huh. Szóval, hogy nem vagyunk annyira különbözőek, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon más dolgokat kelljen visszajelezni, vagy elmagyarázni egy kliensnek pszichoedukáció címén.
És egy kis mellékszál, de kapcsolódik ide, hogy szerinted mindenkinek szüksége van pszichológusra, így tényleg elnézve a, akár így az átlag, vagy az országnak a átlagos lelki állapotát, hogy mindenkinek javasolnád?
Mindenkit nyilván nem ismerek.
Nagyon szóval, diplomatikus.
Meg azt gondolom, hogy azért ehhez kell valamiféle alkalmasság is, tehát hogy nem is mindenkinek van ott a belátása, hogy mondjuk tényleg tudjon magán dolgozni, de hogy...
De jó tenne.
Igen, szóval, hogy szerintem mondjuk egy fél évet, egy évet mindenkinek mondanék, hogy próbálja ki, menjen el. Amikor valakiben felmerül a kérdés, hogy vajon menjek el ezzel, ne gondolkozz, menjen el. Tehát akkor valószínűleg tud belőle kivenni. Ezt nem kell fontolgatni. Nyilván kiadás, meg bizalmi kérdés, de megéri, szóval, hogy sokszorosan megtérül egy csomó területen. Ha csak arra gondolok, hogy mondjuk nálam szerintem mekkora jelentősége van annak, hogy én mennyit dolgoztam a stabilitásomon, hogy mondjuk kész receptek voltak a fejemben arra, hogyha engem egy ilyen helyzetben nehézségér, akkor hogy fogom kezelni, ez nagyon megérte ez a munka. Visszatérve az üzleti
egyéni,
modellre.
Egyéni konzultációk, vagy tanácsadás után ugye jött a workshop.
Igen, és aztán azt láttam, hogy valahogy az sem elég a bejelentkezések számából. Tehát, hogy volt olyan nap, hogy napi 3-5 ember írt, hogy járhat-e hozzám terápiára. Nem mindig ennyire intenzív, attól is függ, hogy mennyit posztolok. És 2022-ben kevesebbet posztoltam, máson volt a fókusz, a háttéren volt a fókusz. Előre szaladtunk, de hogy 2022-ben az nagyon fontos volt nekem, hogy minél inkább azok a dolgok maradjanak nálam a vállalkozásban, ami az én kulcsterületem, és minél több mindent megtanuljak delegálni. Ebből a szempontból kifelé ez egy unalmasabb, kevésbé látványos évnek tűnt, sokkal kevesebb social media jelenléttel. Tehát egy elfoglalt vállalkozó voltam, aki próbálja valahogy a cégét felépíteni. De előtte intenzív posztolási időszakok voltak, és akkor nagyon intenzív megkeresési hullámok voltak. És innen jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha ezt egy előfizetéses csoportba terelném, amiből volt egy, most úgy látom, hogy egy nagyon jó 1.0-ás verzió, tehát hogy ennek a tehát ezt nem a leértékeléseképpen mondom, de hogy annak az első próbálkozásnak egyébként pont vége is van, és hogy tanulván a gyerekbetegségeiből, meg épülve vállalkozóként belőle, most van egy másik előfizetéses klub, amiben azt gondolom, hogy a lehető leghatékonyabban tudok egyszerre azoknak segíteni, aki tőlem szeretne tanulni.
És ha jól tudom, most van egy... Pont egy csatlakozási időszak, most, amikor vesszük föl még ezt a videót a következő hetekben, és utána hol találják meg, ha később nézik a kedves nézők a videót, akkor hol találják meg az oldalat, hol tudnak erről információt kapni?
Szerintem a leggyorsabb itt a YouTube-on, mert hogyha a YouTube-on rákeresnek az én csatornámra, ott a borítóképen ott a link.
Szuper.
Úgyhogy szerintem ez a legegyszerűbb. És nem folyamatosan van nyitva ez a klub, hanem időnként lehet csatlakozni, de most van az első nyitás, úgyhogy ez valahol egy újdonság, mert egy picit másképp építettem fel, és elkezdtem bevonni azért szakértőket, hogy ne csak én adjam a szakmai vázát ennek, és ez nekem egy nagyon lelkesítő időszak, hogy szakmai teamben gondolkozva együtt építünk fel valamit, ez szóval teljesen más, mint mikor egyedül csináltam.
És ezt hogy éled meg? Mondtad, hogy nagyon átalakult a tavalyi évednek a munkája, a munkatípusa, az, hogy most a rendszert épített, hogy élted meg ezt a változást, hogy addig nyilván a One Man Show volt, épített egyedül, és a konzultációkból egy rendszert építesz így hirtelen pár éven belül.
Amíg még nagyon nyomott a One Man Show, addig nagyon szenvedtem. Nem úgy értem, hogy ez rossz volt, tehát nem a posztolástól, vagy nem az ügyfelektől, vagy hanem attól, hogy ennek a háttér tevékenysége is mind az enyém, és az nagyon sok volt. És én nagyon hamar bevontam egy asszisztenst, de fogalmam sem volt, hogy mit szervezzek ki rá, és nem volt, tehát hogy amellett, hogy mondjuk addig is nagyon sokat segített, Nem volt arról elképzelésem, hogy még mennyi mindent kiszervezhetnék, és az egy hosszú tanulási folyamat, hogy megértsem, hogy mi az, ami kulcstevékenység, és mi az, amit tényleg ki kell szervezni. És ma azt gondolom, hogy szerintem nem lehet megúszni a one-man show nélkül ezt, de mai fejemmel azt mondom, hogy azt kihagytam volna, hát ez sokkal jobb így. Sokkal jobb, hogy van egy csomó dolog, ami nem az én felelősségem, meg nem nekem kell vele foglalkozni, de még mindig nagyon messze vagyok attól, hogy tényleg a legfontosabb dolog. Szóval, hogy azért még mindig nagyon sok mindenre rá kell néznem, de már mondjuk nem én döntök, nem én intézem, és ez nagyon jó.
És mi a cél? Hova tartasz szerinted? Mi ennek a kifutásait ilyen néhány éves távlatban?
Az az igazság, hogy nagyon máshol tartok most, mint ahol 2 évvel ezelőtt gondoltam, és azt gondolom, hogy 2 év múlva nagyon máshol fogok tartani, mint ahol most gondolom. Tehát, hogy most van egy vágyam, hogy egy szakmai közösséget felépítsünk, ahol együtt alkotunk, és mondjuk egy ilyen 5-8-10 fő közösen dolgozzon azon, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, mármint is szakemberek. Ez a közösség most ott van körülöttem, de hogy ebből mit hozunk ki, mennyi ideig lesznek benne ezek az emberek, cserélődnek-e, és hogy 2 év múlva is erre fogok-e vágyni, azt nem tudom biztosan, de most nagyon ígéretes, hogy együtt számunkra is élvezhető módon tudunk egy csomó embernek segíteni.
Akkor élvezed ezt a játékot most?
Nagyon.
Játéknak fogod fölöm?
Hát ezt a részét
vállalkozást?
Most... Hát nem minden esetben, nem minden aspektusát, azt, hogy a tartalmat hogyan fejlesztjük, vagy szakmai kifejezés, vagy vállalkozósabb kifejezéssel a termékfejlesztés részt, azt most nagyon élvezem. Tehát, hogy a barátaimmal együtt gondolkozunk azon, hogy ez hogy lehetne biztonságos az ügyfeleknek, de nagyon sokat segítő, ez nagyon ihletett állapotot eredményez. Tehát, hogy ők is lelkesek, és többször mondtam az elmúlt hetekben, otthon, hogy nem tudom, ezt ismered ezt az érzést, de hogy én mostanában úgy érzem, mintha szerelmes lennék, mert remeg a térdem, meg a gyomrom, hogy úristen, úristen, de jó, beszéljünk még róla, mi lesz, és akkor... És
így látom, hogy fogni ez, magad, szinte.
Igen, és látom, hogy átragad a barátaimra, kollégáimra, és hogy ők is teljesen fellelkesülnek, és hát ezt kívánom mindenkinek, vagy bárcsak csak ez lenne, de hát nyilván nem csak ennyi a vállalkozás, szóval, hogy tehát, hogy az egy dolog, hogy mivel indul a vállalkozó, hogy mi nehéz, de aztán jönnek ilyenek, hogy oké, akkor mire ruház be, mire lesz pénzed, van-e cashflow, melyik irányba menj, spórold-e meg, vagy szervezd ki, szóval, hogy ezek is amúgy utána meg nagyon fajsúlyos felelősség teljes döntések, úgyhogy ez a része azért annyit nem játék.
Igen, de nagyon jó irányba mentek, úgyhogy gratulálok hozzá. És köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, szerintem nagyon hasznos volt. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi volt a leghasznosabb, meg nyugodtan kérdezzetek. Rá fogunk nézni majd időközönként a komment szekcióra is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.